54. álom. Furcsa volt, hogy a szemem előtt a levegőben egy vastag falú, fehér, kerek mosdótál forog. Attól nem kellett félnem, hogy nekem ütközik, mert a szoba egyik falához támaszkodott, tállaló szekrény irányában forgott. Maga a szoba, amelyben álltam, félhomályban úszott. Az a kevés fény, amely láthatóvá tette a teret, az egyetlen négyszögletes ablakon keresztül szivárgott be. A fényt még a barokk katedrálüveg is tompította. Az, hogy nem volt fürdőszoba, hanem csak egy kerámia lavór, az arra utalt, hogy valahol egy faluban lehetek. Mivel szerettem volna megtudni, hogy tényleg hol lehetek, kimentem körülnézni. Az ajtó mögött, kint, kikövezett verandára léptem. Még a korlát és az oszlopok is terméskőből épültek. Első megítélésemre szegényes épület előtt álltam. Közelebb mentem a korláthoz. A domtetőről ráláttam az egész környékre. Határtalannak tűnő völgy szoros tárolt elém. A hasadék egyik oldalát kopárfák és hóval borított földrész képezte. A másik oldalán pedig zöldellő mező kapaszkodott egészen a domb tetejéig. Messze a két rét egyik részén nagy földmunkálatok folytak. Feltételeztem, hogy utat építenek. Közvetlenül a veranda alatti területen egy település látszott, amely mindössze 15-20 házból állt, különösek voltak. A legtöbbjét talán inkább építménynek nevezhetném, nem pedig lakóépületnek. A kőlapokkal fedett, négyszögletes építmények egyik oldalán terjedelmes, téglatest alakú csinálmány állt. Talán 10 méter magas is lehetett. A teteje alatt kis kémlelő ablak tátongott. Első látásra szerény vártoronyra hasonlított, de minek minden épület mellett vártorony? Talán féltek a lakók egymástól. Emiatt figyelték egymás mozgását? Az ilyen magatartás azokra a közösségekre jellemző, amelyeknél még hagyományszerűen él a vérbosszú. Keskeny, kanyargós lépcsőkön mentem le a település felé. Üzlet vagy kocsma után kutattam, mert megéheztem. Kitéglázott víztócsákkal teli keskeny utcán baktattam. Az épületek magas falai különálltak egymástól. Most vettem észre, hogy a tornyok a falakon belül épültek. A házak részeit képezték, amikor elhaladtam mellettük, némelyből magas női énekhangot vagy hárfa hangokat hallottam. A házfalakon nem volt ablak, csak egy keskeny kapubejárat, ezért úgy gondoltam, hogy a hangok a toronyból jönnek. Némely bejárat felett céger lógott, láttam rajtuk ollót, kocsikereket és üllőt is. Egy csobbanást hallottam a hátam mögött, hátrafordultam. A fehér masszív mosdótál lebegve kísért. Mivel nem bántott, nem állta utamat, nem vettem figyelembe. Tovább mentem. Már reményt vesztettem, amikor az egyik ajtó felett egy mérleg képére figyeltem fel. Nem voltam biztos benne, hogy jó helyen járok. A bejárati ajtó be volt csukva, akárcsak a többi, és kirakatot sem láttam rajta, amely utalna arra, milyen üzletről van szó. Nem maradt más hátra, lenyomtam a kilincset. Csodálkozásomra a kapu kinyílt. Egy kis piszkos szobába nyitottam be. Mindjárt az ajtó közelében hosszú, kiszolgáló asztal állt. Előtte a falnál egy alacsony, háromlábú sámlin gubbasztott egy elárusító lány. A pulton néhány fonott bevásárlókosár sorakozott. Mögötte üresen tátongtak a polcok és a rekeszek. Nem volt rajtuk áru. A lányra néztem, aki meg sem mozdult, csak kezével intett, hogy menjek a pult mögé. Reggelire kenyér és valami felvágott járt az eszemben. Végigmentem a pultok között, de csak néhány szelet kenyeret és átlátszó műanyag zacskóban kimérve fél kiló tehéntúrót találtam. Keveseltem a kínálatot és tovább kutattam. Végigmentem a kis raktár területen, de nem találtam semmi mást. Csalódott léptekkel a pénztár felé mentem. A lány, aki pénztáros és tulajdonos is volt egyben, már ott állt a kassa mellett. Fésületlen haja és rendetlen ruhája arra utalt, hogy nem sokat ad a külalakra. Maga biztos nem idevalósi, szólított meg. Először van a boltban, mert különben tudná, hol áll a túró. Nem keresgélne. Igenlően válaszoltam, és megkérdeztem, hogy ezt az akcentusom vagy a keresgélés alapján állapította meg. A kutakodásból, válaszolt. De ha akarja, szívesen megtanítom úszni is, jött a váratlan ajánlat. Miért kellene engem megtanítani úszni? Azért, mert feltételezem, hogy nem tud, különben minek ült volna végig a medence sekélyebb részén. Az honnan tudja? De nem vártam meg a választ, mert amikor jobban megfigyeltem az arcát, rájöttem, hogy hol is láttam ezt a lányt. Mielőtt megbizonyosodtam volna róla, hol találkoztunk, a hangok eredetéről érdeklődtem. A fiatal pénztáros lány, akiről már tudtam, hogy úszóoktató és vízimentő, elmesélte a falu történetét. Rossz szellemek vannak azokba a tornyokba bezárva, már régen megtámadták a falut, de az itt élő embereknek a patkányok segítségével sikerült elfogniuk és bezárniuk őket. Azóta is csalogatják a járókelőket szabadulásuk érdekében. Patkányokkal? Kérdeztem csodálkozva. Igen, azoktól rettegnek. A víz furcsa módon törte a fényt, lábaim térdig belelógtak az átlátszó meleg vízbe. Egy medence szélén ültem. Apró hullámok torzították el a lábujjaimat, a levegő is felforrósodott, mert sehol sem volt árnyék. A füves tisztáson egy két részből álló medencét alakítottak ki. Keskeny betonpalló választotta el a mély vizet a sekélytől. A rendezett környezet a fonott, karos székek és a kiváló kiszolgálás kellemes pihenést ígért. Többen voltunk a vízparton, de nem annyian, hogy zavarnánk egymást. A légmozgást felfogta a pázsit végén emelkedő kemény sárga anyagból formálódott szirt. A lábaimat figyeltem, amikor hozzám lépett egy fiatal lány. Érdekes piros színű egyrészes fürdőruhát viselt. A napsugarakra emlékeztető szabásra takarta intim test részeit. A piros anyag arra utalt, hogy mentő vagy úszóoktató lehetett. Leült mellém, és ő is belelógatta a lábait a gyerekmedencébe. Az anyám neve után érdeklődött. Érdekes, hogy nem Cipriánt mondtam, hanem Horváth Valériát. A horvát azt jelenti, hogy horvát nemzetiségű? Nem, az olyan vezetéknév, mint a Kovács vagy valami más. Megkérdezte, hogy szeretnék-e úszni tanulni, mert feltételezte, hogy nem tudok. A feltételezése abból fakadt, hogy a gyermekmedence szélén ülök. Elmondtam, hogy nem kell tanítania, a szívem miatt nehezemre esik az úszás. Szerette volna megtudni az én nevemet is, megmondtam. Megköszönte és intett az agyagos szírt felé. Onnan előjött egy kerámia lavór alakú repülőtárgy, leszállt a lány mellé. Csodálkozásomra ő beleállt és elrepült a szírt felé. A kis település utolsó épületét is elhagytam, az útépítés felé vettem az irányt. Mire odaértem, a földmunkákhoz szükséges, nagy sárga munkagépek eltűntek. Egy nő sétált lefelé a frissen felszántott fekete föld egyik barázdája peremén. Még messze járt, amikor felismertem Vinust. A szűk fehér vászonruháján nővéri jelzések voltak, a vörös kereszt a karján és a pártáján virított. Nem indultam feléje, vártam, hogy leérjen a domboldal füves részére. A háta mögött egy motoros bukkant fel. A jármű és utasa egy szőkehajú férfi simán lebegve közelítette meg Vinust. Dudált, amire Vinus megállt, hogy bevárja. A férfi leszállt a lebegő gépéről, és megvárta, hogy Vinus kezet nyújtson neki. Munkavezető vagy főnök lehetett az építkezésen, mert munkaruhát viselt, és oldalára a védősisak volt akasztva. Beszélgetni kezdtek. Egy darabig vártam, hogy Vinus felén folytassa útját. Ők ketten csevegvel indultak lefelé. A jármű követte őket. Amikor hozzám értek, Vinus bemutatta egy kori osztálytársát. A gimnáziumban Ervin udvarolni szeretett volna nekem, de nem jött össze a dolog, magyarázta Vinus, majd folytatta. Ő a főnök itt az építkezésen. Azt is megtudtam, hogy érdemes a munkagépeken dolgozni, mert nagyok a fizetések, de a munkakörülmények rosszak. Épp arról beszélgettek, hogy Vinus szeretne munkába állni az építkezésen. Ervin nem ajánlotta, mert a munka nehéz és nem való ilyen törékeny alkatnak. Azon kívül az újoncokat mindig az éjjeli váltásba is a legnehezebb munkára osztják be. Emiatt kevés nő dolgozik a gépeken. Ennek ellenére Vinus meg akarta próbálni a munkát, bármennyire elleneztem. Ovális nyílás volt a falon. Ott álltam előtte, és a kék, labdaszerű égi testet néztem a messzeségben. Tudtam, hogy onnan jöttem ide az állomásra. Vinus itt dolgozott. Őt akartam meglátogatni. Idejét láttam, hogy elinduljak megkeresni. Végigmentem a szűk folyosón, és a 333-as ajtónál megálltam. Azt mondták, ott van. Jónak tűntek ezek a hármas számok. Reméltem, hogy a munkájával is meg van elégedve. Amikor benyitottam, épp a villanytűzhely mellett állt, serpenyővel a kezében. Megörült, amikor meglátott, de elpanaszolta, hogy abban a helyiségben kell dolgoznia, ahol lakik. Néha nehéz még a tojásrántottát is megsütni, mert az állomás állandóan imbolyog. Emiatt egyenként kell beöntenie a felvert tojást a serpenyőbe. Amikor megsül, csak akkor teheti be a másikat, mert megtörténhet, hogy egy hirtelen mozgás után kirepül az edényből. Most is épp azzal kínlódik, mivel reggeli szünet van, de a szobájában csak egy adag tojásrántottát tudott készíteni. Azt is elmondta, hogy a szobában nem lehet enni, hanem ki kell menni a folyosó végén levő ebédlőbe. Ott az asztalok egymás mellé voltak szorítva, hogy egyszerre többen is elférjenek. Amikor odaértünk, Vinus intett, hogy foglaljak valahol helyet. Ő közben bemegy a közös konyhába, és onnan hoz nekem is reggelit. Nem akartam egyedül bemenni az étterembe, úgy döntöttem, hogy kint megvárom. A konyhában Katit kérte meg, hogy készítse el számomra a rántottát. Amikor megvolt, együtt mentünk be a terembe. Ott már feltállaltak, akik ültek, mind nővéruniformisban voltak, és tojásrántottát reggeliztek. A rántottának palacsintaszerű kinézése volt. Kicsit beljebb találtam helyet, mert az asztalsor elejét már lefoglalták. Nem ült ott senki, csak két női táska hevert a széken. Épp hogy falatozni kezdtünk, megérkezett Ervin, a szőkehajú osztálytárs. Meglátott bennünket, de az asztal másik vége felé indult. Vinus azonban a velünk szembeni helyre invitálta. Mielőtt leült, kezet fogtunk. Jó, kellemes, barátságos kézfogást éreztem. Mégsem ült le velünk szemben, hanem tovább ment az asztal vége felé. Egy vonzó öltözékű fiatal hölgy mellé ült. Az újatlan világos zöld selyemruha nagyon különbözött a többi nő ruhájától. Nem csak a színe, hanem a szabása miatt is. Az oldalán végig nyitott szabású volt. Arcvonásai nagyon emlékeztettek Jenny Auguter színésznőre. Vinus evés közben elmagyarázta, hogy a nő Ervinnel barátkozik, és épp filmet forgat.